hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hét óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megkezdődik szerdán az Adria kőolajvezeték 11 hónapos, hosszú távú kapacitás teszt sorozata, közölte a MOL. A szakemberek megvizsgálják, hogy a vezeték milyen állandó, fenntartható és hosszú távú folyamatos szállítási teljesítményre képes, különböző évszakokban, időjárási körülmények között és olajtípusokkal. A tesztelés sorozat első fázisaiban az infrastruktúra még nem működik teljes kapacitással, napi 40 ezer tonnás tesztelésre várhatóan ősszel lesz majd lehetőség. Kiderítik továbbá, hogy a horvát olajszállítás logisztikai folyamata hogyan teljesít, tehát a vezeték mellett a kikötői kapacitást, a kitárolási és a kőolaj keverési képességeket is tesztelik. A vizsgálatokhoz a MOL az amerikai, az Adriát üzemeltető Janaf német szakértőit is meghívta. Hozzátették, mindenkinek érdeke, hogy ellentmondásos tesztek is a szerteágazó nyilatkozatok után végre a tények beszéljenek. A háború nem írhatja felül a nemzeti kisebbségek ügyét, mondta Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó, a háború valóság kisebbségi lét a kárpátaljai magyarság jelenlegi helyzete című panelbeszélgetésen Budapesten. Szili Katalin úgy fogalmazott, nem adhat felmentést a háború Ukrajnának az alól, hogy teljesítse a nemzeti kisebbségekkel kapcsolatos jogi kötelezettségeit. Hozzátette, Magyarország felelősséget visel a határon túli közösségeiért, a határon túli nemzetrészek hozzánk tartoznak, fogalmazott. Ukrajna kapcsán a magyar külügypolitikája arról szól, hogy szóvá tegyünk minden olyan kérdést, ami az Ukrajnában élő magyar polgárokat érinti, mondta, megjegyezve, a magyar kormány minden adandó alkalommal számon kéri a kárpátaljai magyarság jogait. A főtanácsadó rámutatott, az Európai Uniónak az lenne a dolga, hogy felszólítsa Ukrajnát a nemzeti kisebbségek jogainak garantálására. Európa azonban ehelyett legtöbbször hallgatásba burkolózik, belügynek minősíti a felmerülő kérdéseket, és semmilyen lépést nem tesz ez irányban, fogalmazott. Az elmúlt 12 évben csaknem 10-szeresére nőtt a magyarországi nemzetiségek fenntartásában lévő intézmények száma, mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Gárdonyban a nemzetiségi pedagógusok harmadik találkozóján. Soltész Miklós hozzátette, mintegy 20 ezer fiatalt nevelnek és oktatnak ezekben az intézményekben, ebben szám szerint 2657 munkatárs vesz részt. A politikus elmondta, a munka kezdetén az volt a feladat, hogy megállítsák a nyelvvesztést, az ősök nyelvének feledésbe merülését, illetve a magyarországi nemzetiségek felaprózódását. Közölte, három lépcsőben jelentősen emelkedett a területen dolgozók bére, és a nemzetiségi oktatásban dolgozók plusz támogatásokat is kaptak. Ezt az építkezést szeretnénk folytatni, de csak úgy tudjuk megtenni, ha békesség van az országban és Európában is. Remélem, hogy ez így is marad, fogalmazott az államtitkár. Egyre több lehetőség és kormányzati támogatás van a magyar nők számára, áll a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért nőnap alkalmából tett közleményében. Az intézet legfrissebb elemzése szerint a kormány elmúlt években bevezetett családpolitikai és adócsökkentési intézkedései jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy Magyarországon tovább javuljanak a nők lehetőségei és életkörülményei. A családtámogatások bővítése, az édesanyák adóterheinek csökkentése, a munkavállalást és az otthonteremtést segítő intézkedések együttesen erősítették a nők munkaerőpiaci, társadalmi és anyagi helyzetét. A munkaerőpiaci, egészségügyi, oktatási, közéleti és családtámogatási mutatók alapján Magyarország továbbra is a nők lehetőségeit vizsgáló uniós rangsor élmezőnyében szerepel. Sport. A magyar labdarúgó válogatott három nappal a szlovénok elleni felkészülési mérkőzés után március 31-én Görögországgal is a Puskás Arénában játszik, Utóbbi összecsapásra hétfőn indul a jegyértékesítés, előbbire pedig még mindig lehet belépőket vásárolni. A Magyar Szövetség tájékoztatása szerint ezúttal is előnyt élveznek az MLS szurkolói klubjának aranyszintes tagjai, az első két napon csak ők vásárolhatnak belépőket, ezt követően szerdától két napon keresztül tart a többi szurkolói klubtag elővásárlási időszaka. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, majd napközben északnyugat, észak felől némi fátyol felhőzet érkezik fölénk. Csapadék nem várható. Döntően gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 19 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, hallgassák meg az egyházi híreket! A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia március 3-a és 4-e között tartotta tavaszi rendes ülését. A püspökök testülete a szokásoknak megfelelően a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia budapesti székházában gyűlt össze. A püspökök testülete imáiba ajánlotta Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsekurat, és a közösen bemutatott reggeli szentmise keretében kérték a szűzanya közbenjárását mielőbbi gyógyulása érdekében. A konferencia tagjai november 9-e és 14-e között Ad Limina apostolorum látogatást tesznek, melynek keretében november 13-án 14. Leó pápa audiencián fogadja őket. A püspöki konferencia tagjai folytatták az Igazságosabb és testvériesebb világot című, 96-ban megjelent körlevél 30. évfordulójára tervezett új körlevél előkészítését. Meghívott szakértők vezetésével áttekintették, hogy az elmúlt 30 évben milyen jelentős társadalmi, gazdasági, politikai vagy éppen kulturális változások mentek végbe az országban. A Ferences rend jubileumi évében a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a magyarok nagyasszonya Ferences rendtartomány kérésére támogatja a 20. század vérzivataros időszakában vértanú halált halt 7 magyar ferences szerzetes boldoggá avatási eljárásának felgyorsítását. A püspökök testülete 2027-re meghirdette a hivatás évét, melynek keretében országos minisztráns találkozóra, illetve országos papi és szerzetesi találkozóra is sor kerül. A Mohácsi csata 500 éves évfordulójára augusztus 29-én a Mohácsi Magyarok Nagyasszonya templomban közösen mutatnak be Szent Misét a püspöki konferencia tagjai. A katolikus Karitász idén is megszervezi a Tartós Szeretet nevű nagybőti tartós élelmiszergyűjtést, amely már a 15. alkalommal kerül megrendezésre. A hívek március 15-e és 22-e között helyezhetik el adományaikat a templomukban kijelölt helyre, vagy a katolikus Karitász honlapján megadott gyűjtőpontok egyikén. A Magyar Katolikus Egyház az idei évben is igyekszik segíteni az adakozók tájékozódását az 1%-os kampány során. Adója 1+1%-áról bárki jogosult rendelkezni, aki személyi jövedelemadó bevallást ad be. Kérik abban az esetben is tegye meg mindenki felajánlását a Magyar Katolikus Egyháznak, ha személyi jövedelemadója bizonyos kedvezmények miatt 0 forint. Az állam ugyanis a felajánlók számánál ezeket a rendelkezéseket is figyelembe veszi. Az egyházaknak biztosított kiegészítő támogatás feloszlása ugyanis a rendelkezők száma alapján történik, amelybe a 0 forintról szóló felajánlás is beleszámít. Ismét bemutatják a Sári Passiót március 28-án, szombaton 19 órakor, Abosáron a Szent Péter és Szent Pál apostolok templomban. Ennek immár a több jelenettel bővített és több szereplős felújított változata lesz látható, áll a szervezők közleményében. A Sári Passió különlegessége, hogy egy mai, hitét kereső ember tekintetén keresztül láttatja Jézus utolsó földi napjának történetét. A férfi mai ruhában követi és éli át Jézussal együtt a Golgotára vezető utat. Miskolcon megnyílt az Ökumenikus Segélyszervezet új gyermekfejlesztő és terápiás központja, a Kapaszkodó Fejlesztőház, amely hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózását segíti. A központ célja, hogy minél több rászoruló fiatal kapjon esélyt a sikeresebb jövőre. A részletekről Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatója adott tájékoztatást.
Az Ökumenikus Segélyszervezetnek egy nagyon-nagyon hosszú története van már itt Miskolcon. Talán az egyik első családok átmeneti otthonát, azt itt indíthatta el a szervezet, és itt már talán több mint 20 éves távlatról beszélünk. És azóta is nagyon sok fejlesztést tudtuk megvalósítani, de az mégiscsak egy zárt intézmény, és mindig megvolt bennünk az az igény, hogy itt az Avason olyan intézményt, olyan központot is tudjunk működtetni, amit ki tudunk nyitni a közösség irányába, hiszen az igény az egyértelműen hatalmas, nagyon sok gyerekes család él itt. Korábban működött ezen a helyszínen, ahol most vagyunk, közösségi tér ideiglenesen, de ugye egy segélyszervezetnél azért ennek mindig vannak támogatási feltétele is, és igazából akkor tudott ez a mostani formátum, ez a kapaszkodó fejlesztő ez megvalósulni, akkor a Szerencsejáték ZRT-vel meg tudtunk abban állapodni, hogy egy sors egy bevételéből tudják ők támogatni ezt a fejlesztést, és hát most itt állunk egy gyönyörű szép fejlesztőházban. A fejlesztőház, ahogy a neve is jelzi, ez egy olyan ház, ahol legkülönböző fejlesztések fognak zajlani, többek között dévénytorna, TSMT torna, logopédia, autizmus specifikus gyógypedagógia, pszichopedagógia, tehát csupa olyan szakember sikerült megszereznünk, akik egyébként egyrészt nagyon hiányoznak, tehát hiánypótlóak, kevés is van belőlük, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk, hogy ennek a háznak ilyen típusú szolgáltatásai tudnak lenni. Másrészt pedig, ami azt hiszem, hogy a legfontosabb, hogy ezek a szolgáltatások itt most rászoruló családoknak lesznek elérhetőek. Tehát mi azért azt tapasztaljuk országszerte, hogy nagyon nagy az igény ilyen típusú fejlesztő pedagógusokra, ilyen szolgáltatásokra, és ezek sokszor elérhetetlenek olyan családok számára, akik nem tudják kifizetni ennek az árát. Itt pedig most majd lehetőség lesz arra, hogy a rászoruló családok ezt ingyenesen tudják igénybe venni. Nagyon fontos az is, hogy hosszú távon gondolkodunk, tehát ez nem egy kampány, nem egy pár alkalom, hiszen maga a munka is olyan, hogy akár egy gyerekes több hónapig kell, hogy foglalkozzanak vele, és hát szeretnénk egy olyan fenntartható intézményt létrehozni, működtetni itt, ahol tényleg azt mondjuk, hogy évek múltán is itt majd tele lesz élettel ez a most gyönyörűen felújított épület, ahol állunk egyébként egy nagy előtérben, innen különböző fejlesztőszobák nyílnak, és akkor minden egyes fejlesztési ágnak, a TSMT-nek, a logopédiának, a dévénytornának külön-külön szobája tud lenni, sőt van még itt egy sószoba is, ami szintén meg tudott újulni. Tehát azt hiszem, hogy tényleg jó lesz majd ide betérni, és jó lesz majd itt lenni a családoknak, és hát mi meg azt reméljük, hogy nagyon sok sorsfordító momentum, sorsfordító foglalkozás tud itt majd megtörténni a gyerekekkel, ami nem túlzás azt mondani, hogy az egész életüket meghatározhatja. Én azt hiszem, hogy tényleg hiánypótló tud lenni, 0-10 éves korig fogadjuk majd itt a gyerekeket, és azt hiszem, hogy akinek van gyereke, vagy valaha is foglalkozott gyerekeket, tudja, hogy a legfontosabb időszakról beszélünk, ami itt kimarad, azt később nem lehet pótolni. Ezért is mondjuk azt, hogy ez egy esélyteremtő munka, hiszen esélyt adunk a támogatóinknak, köszönhetően a szakembereknek, köszönhetően esélyt tudunk adni az ide betérő gyerekeknek, arra, hogy ők is egyenlő eséllyel tudjanak indulni az életben. Ilyen típusú kapaszkodó fejlesztőház még sehol nincs az országban. Az a tervünk, hogy majd több városban is meg tudjuk valósítani, és itt hangsúly van a városon is, hiszen azt hiszem, hogy nagyon sokszor a felzárkózást, a hátrányos helyzetűek támogatását összekötjük a kis településekkel, a lemaradt régiókkal, miközben bármely várost, hogyha megnézzünk Magyarországon, beleértve akár a fővárost is, nagyon sok olyan család van, aki ugyanúgy nem engedheti meg magának azt, hogy fejlesztő foglalkozások eljön, tehát bár elérhető a szolgáltatás az adott településen, városban, az ő számukra mégsem az. És azt hiszem, hogy ezen változtat nagyon nagyot egy ilyen fejlesztő, ez egy nagyon régi álmunk volt, ez a hiánypótló intézmény, és ilyen értelemben tud ez minta lenni, hogyha itt sikerül ezt a hosszú távon fenntartatóan működtetni, akkor én azt remélem, hogy több városban is ez az álom valóra tud válni.
Március 14-én avatják fel Heves vármegyében, Csány község központjában a Pádár Sándor tervei alapján megvalósult Regnum Marianum emlékparkot és emlékegyüttest, amely a több évszázados keresztény hagyományok és a magyar történelem sorsfordító eseményei előtt tiszteleg. Az eseményen beszédet mond Szabó Zsolt országgyűlési képviselő, az emlékművet megáldja Medvegy János esperes plébános. A rendezvény 15 órakor ünnepi szentmisével kezdődik a Csányi Római Katolikus templomban, majd a résztvevők átvonulnak az emlékparkba, ahol sor kerül az emlékmű ünnepélyes avatására és megáldására. Március 14-én szombaton 14 órától Heves vármegyében Nagykőkényesen hálaadó és engesztelő keresztutat tartanak. Az idei immár 12. közösségi keresztút mottója: a kereszt életet ad azoknak, akik Jézussal hordozzák. Az imádságos alkalmat szervezi és vezeti Szabó Imre sekrestés harangozó. A keresztútjárás a nagykőkényesi katolikus templomtól indul, és oda is tér vissza. 120 év hangja, zenés áhítat lesz a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyházban. Március 15-én, vasárnap 19 órától vesperást vezet Csordás Gábor plébános a város papjaival. Az énekeket a nyíregyházi ökumenikus szkóla vezeti. A közös imádságban hálát adnak a 120 év szolgálatáért, és kérik Isten segítő kegyelmét a megújuláshoz. A zenés áhítat második felében pedig hangverseny lesz, ahol több kórus énekét és Szotyori Nagy Gábor a Szent István Bazilika orgonaművész játékát hallhatja az érdeklődő közönség. Gyümölcsoltó Boldogasszony napján március 25-én Egerben a Dobótéren 18 órától az Egri Fertájmesteri Testület immár 5. alkalommal szervez közös imádságot a békéért és a családokért. Az eseményt élőben közvetíti majd a Szent István Rádió és a Szent István Televízió is. Szemináriumi nyílt hétvégére várják a fiúkat Egerben. Jöjj és lásd mottóval március 27-e és 29-e között hétvégi programot szervez az Egri Szeminárium. Ha érdekel a kispapok élete, gyere és tölts el velünk egy hétvégét, áll a felhívásban. Jelentkezni az Egri Szeminárium közösségi oldalán lévő linken lehetséges. Az idei évben is nagy szeretettel várják a híveket az Egedhegyi keresztútra március 28-án szombaton. Indulás 9 óra 30 perckor a Dobótérről lesz. A résztvevőket gyülekezőre 9 órától a Minorita templom elé várják. A program eső esetén is megrendezésre kerül, csak rövidített útvonalon. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyházmegye híreit az eger.egyházmegye.hu valamint a szentistvánrádió.hu oldalon találják. Egyházi híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai napi szentíráshoz tartozó elmélkedést.
Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus Szamária egyik városába, Szikárba érkezett, közel ahhoz a földhöz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob kútja. Mivel Jézus útközben elfáradt, leült a kútnál, az idő dél felé járt. Közben odajött egy szamáriai asszony, hogy vizet merítsen. Jézus megkérte, adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. Az asszony elcsodálkozott, hogyan kérhetsz te zsidó létedre tőlem szamáriai asszonytól inni? A zsidók ugyanis nem érintkeznek a szamaritánusokkal. Jézus így felelt, ha ismernéd Isten ajándékát, és tudnád, hogy ki mondja neked, adj innom, inkább te kérnéd őt, és ő élő vizet adna neked. Az asszony ezt felelte, Uram, hiszen vödröt sincs, a kút pedig mély. Honnan vennéd az élő vizet? Csak nem vagy nagyobb Jákob atyánknál, aki nekünk ezt a kutat adta, amelyből ő maga is ivott, meg a fiai és az állatai. Jézus erre megjegyezte, mindaz, aki ebből a vízből iszik, újra megszomjazik, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, nem szomjazik meg soha többé. Az a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne. Erre az asszony megkérte, Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne legyek szomjas, és ne kelljen ide járnom vizet meríteni. Jézus így szólt, menj, hívd a férjedet, és jöjj ide. Az asszony azt felelte, nincs is férjem. Mire Jézus jól mondott, hogy nincs férjed, mert 5 férjed volt, és akid most van, az sem a férjed, ezt helyesen mondtad. Ekkor így szólt az asszony, Uram, látom, hogy próféta vagy. Atyáink ezen a hegyen imádták Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálem az a hely, ahol imádni kell őt. Jézus ezt felelte, hidd el nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor az atyát nem itt és nem Jeruzsálemben fogjátok imádni. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi pedig azt, akit ismerünk, hiszen az üdvösség a zsidóktól ered. De eljön az óra, sőt, már itt is van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya ilyen imádókat vár. Isten ugyanis lélek, ezért akik őt imádják, lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így szólt, tudom, hogy eljön a messiás, akit Krisztusnak neveznek. Ha majd eljön, ő tudtunkra ad mindent. Erre Jézus kijelentette, én vagyok az, aki veled beszélek. tanítványai éppen visszaérkeztek, és meglepődtek, hogy asszonnyal beszélget, de nem kérdezte meg egyikük sem, mit akarsz tőle, vagy miért beszélgetsz vele. Az asszony pedig otthagyva korsóját elsietett a városba, és elmondta az embereknek, gyertek, nézzétek meg azt az embert, aki mindent elmondott, amit tettem. Lehet, hogy ő a Krisztus. Ki is jöttek a városból, és oda gyűltek köréje. Közben a tanítványok megkínálták őt. Mester, egyél. Jézus azonban ezt mondta nekik, van nekem olyan ételem, amelyről ti nem tudtok. Erre a tanítványok kérdezgetni kezdték egymást. Talán valaki hozott neki ennivalót? De Jézus megmagyarázta, az én ételem az, hogy megtegyem annak akaratát, aki engem küldött, és hogy befejezzem az ő művét. Ugye azt mondjátok, még 4 hónap, és itt az aratás. Íme én azt mondom nektek, emeljétek fel szemeteket, és nézzétek a földeket, aranysárgák már, készek az aratásra. Az arató elnyeri most jutalmát, begyűjti a termést az örök életre, hogy aki vetett, együtt örülhessen azzal, aki arat. Mert igaza van a közmondásnak, az egyik vet, a másik arat. Én azért küldtelek titeket, hogy learassátok, amivel nem ti fáradtatok. Mások fáradoznak, ti pedig az ő munkájukba álltatok be. Abból a városból a szamaritánusok közül sokan hittek benne, mivel az asszony tanúsította. Mindent elmondott, amit tettem. Mikor azután kijöttek hozzá a szamaritánusok, megkérték őt, hogy maradjon náluk. Ott is maradt 2 napig, ezután így szóltak az asszonyhoz. Most már nem a te szavadra hiszünk, hallottuk őt mi magunk is, és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus! Az a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz. A színeváltozás hegyének magasa után vágyaink útjának feneketlen mélysége tárul fel előttünk a mai evangéliumban. Az Isten ember, akárcsak minden más ember, szomjas. Az ő szomjúságában tárul fel legmélyebben szomjúságunk. Mire szomjas az ember? Vízre? Nem, hanem az életre, melyet a víz táplál. Milyen életre? A múlandóra? Nem, az csak képe, ígérete az örökkévalónak. Milyen örök életre szomjazik az ember? Öntudatlan felolvadásra a mindenségben? Nem. Ha képes még a szívére hallgatni, tudhatja. Örök szeretetre, olyan életre, amely csupa szeretet és viszont szeretet, Isten szívéből fakadó és oda visszatérő, örök életre szökellő vízre. Testi valunk szomjai, pszichénk szomjazásai, értelmünk tiszta epedései, csak jelzései egy nagyobb szomjúságnak, mely mélyebben van, mint a test, a psziché, mélyebben, mint tudattalan világunk, de mégis hozzánk tartozik. A szívünk mélyéről, reményünk legalapvetőbb rétegéről, központi magjáról van szó. Arról a kútról, amelyhez nincs vödrünk, és amelyből mindaddig szomjúság tör fel, míg Jézus Krisztus a hit és a keresztség által meg nem adja nekünk a Szent Lelket, aki maga Isten szeretete. Így lesz Isten legvégső, legbensőbb titka, a Szent Lélek, a szeretet a mi legvégső valóságunká és legbensőbb titkunká. A mai vasárnap nélkül mit is értenénk húsvét vigíliájából, amely tűzszenteléssel kezdődik, vízszenteléssel folytatódik, s a szertartás keretében a pap belemeríti az égő húsvéti gyertyát a keresztkút vizébe. Itt a tűz és a víz ugyanarra a mennyei valóságra utal. A keresztkút pedig az egyház méhe, illetve a megkeresztelt, újjászületett ember szíve.
Most a mai napi evangéliumot hallgassák meg szlovák nyelven.
Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána. Ježiš prišiel do samarijského mesta menom Sichar, neďaleko pozemku, ktorý dá Jakub svojmu synovi Jozefovi. Tam bola Jakubova studňa. Ježiš unavený z cesty sadol si k studni, bolo okolo poludňa. Tu prišla po vodu istá Samaritánka. Ježiš jej povedal: daj sa mi napiť. Jeho učeníci odišli do mesta nakúpiť potravy. Samaritánka mu povedala: ako si to môžeš ty, Žid, pýtať vodu odo mňa, Samaritánky? Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú. Ježiš jej odpovedal: keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí, daj sa mi napiť, ty by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu. Žena mu povedala, Pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká, odkiaľ máš teda živú vodu? Si azda väčší ako náš otec Jakub, ktorý nám dá túto studňu a pil z nej on sám i jeho synovia a jeho stáda? Ježiš jej odvetil, Každý, kto pije túto vodu, bude znova smedný, ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť na veky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života. Žena mu vravela, Pane, daj mi takej vody, aby som už nebola smedná a nemusela sem chodiť čerpať. Vidím, že si prorok. Naši otcovia sa klaňali Bohu na tomto vrchu a vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa treba klaňať. Ježiš jej povedal, Ver mi, žena, že prichádza hodina, keď sa nebudete klaňať otcovi ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme. Vy sa klaniate tomu, čo nepoznáte. My sa klaniame tomu, čo poznáme, lebo spása je zo Židov. Ale prichádza hodina, ba už je tu, keď sa praví, ctitelia budú klaňať otcovi v duchu a pravde. Lebo sám otec hľadá takých ctiteľov. Boh je duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa mu klaňať v duchu a pravde. Žena mu vravela, Viem, že príde Mesiáš zvaný Kristus. Až príde on, zvestuje nám všetko. Ježiš jej povedal, To som ja, čo sa rozprávam s tebou. Mnoho Samaritánov z tohto mesta uverilo v neho. Keď Samaritáni prišli k nemu, prosili ho, aby u nich zostal. I zostal tam 2 dni. A ešte oveľa viac ich uverilo pre jeho slovo. A žene povedali, Už veríme nie len pre tvoje slovo, ale sami sme počuli a vieme, že toto je naozaj spasiteľ sveta. Počuli sme slovo Pánovo.
A mai napi evangélium következik roma nyelven.
Oteres las, kaj la Samaria, kojek fóro, kajo sikár, kado kodola púva, kesas lako väčino, saba le Jakobos, kešáves, ke le Jozefos, kesas. Kotesas le Jakobos, kik haing. O Jézus, kinyilas podrom, anda kadi télebes las kaje haing. Karing le sopto császura pír las a bráma. Jek Samaria, ki romni kote gélas pái teperel. O Jézus dumadas lake, de ma te pav. Leske sityárde andre gele ando fóro palachában. La Samaria ki romni kodipendas. Tasar, tu sarbi boldo mandar, Samaria tan kinyatar manges te pez. Kele bi bolde ci sitilete unzarem pe le Samaritanonca. O Jézus kadipendas lake. Te pinžaresas le debles kodino di pe, haj kodoles kon kodi penel tuke dema te pav, ba feder tu manglanas le star, haj voj žu vindo pa idosas tu. Raja, fendas pe kadi romni, haj inke ci bradi najtut, e haj in pole dur te ile si, haj katalis atunci žu vindo pa i. Doreci santu mai baro saramaro dado Jakob con kodi kaing da samenge, hai vi voi anda kadi peilas, kusales ke shavenca. O Jezus kodi pendas la ke palpale, kon anda kado pai pel pale trušajvel. Ba kodo kon anda kodo pai pel savo medavles, kodo ci trušajvel a mai but punei luma ke o pai savo medav, punei luma kotrajosko zvoro avlanda leste. Raja pendase romni, dikab kaj profetosan. Amare dada pekada plaj rudinas le devles, tume pale kodi penenke ande o Jeružale motru bulte rudinles. Patja mange romnia, pendase Jezus. A veltaro čas okana či pekado plaj, či ande o Jeružale moči rudina le devles. Tume kodoles rudin, kas či pinžaren, a me kodoles kas pinžaras, ke o dobro i pekat hale bi bolde lelpes. Ba avlataro časo, haja ba vikat hesilo, kana anda čača i leste rudina, haja ande čači maste le devles. Ke o dat kasave rudin daren kamel. O del duhoj, anda kadikon rudin les, kodolenge andel i leste, haja ande čači peste trubulte rudin les. E romni kodi pendas pekadi, žanab ke trubulte aveltaro mesiano, kadokodo opremachlo a polkana veltar sogodiavri pen lamenge. O Jézus pekadiavri pendas mesomkodo kontusavorbi. Andakodo foro budzsejne patjana szandeleszte maskale samaritánura, pelaromnyaki vorba, szavi kodi pendas len, szogodi ábri pendas szonuma kerdem.
Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg német nyelven.
Evangélium nach Johannes. So kam zu einem Ort in Samarien, der Sychar hieß und nahe bei dem Grundstück lag, das Jakob seinem Sohn Josef vermacht hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war müde von der Reise und setzte sich daher an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kam eine samaritische Frau, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr, gib mir zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in den Ort gegangen, um etwas zum Essen zu kaufen. Die samaritische Frau sagte zu ihm, wie kannst du als Jude mich, eine Samariterin, um Wasser bitten? Die Juden verkehren nämlich nicht mit den Samariten. Jesus antwortete ihr, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Sie sagte zu ihm, Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief, woher hast du also lebendige Wasser? Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, wie seine Söhne und seine Herden? Jesus antwortete ihr, wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zur sprudelnden Quelle werden, deren Wasser ewiges Leben schenkt. Da sagte die Frau zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich keinen Durst mehr habe und nicht mehr hierher kommen muss, um Wasser zu schöpfen. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg Gott angebetet, ihr aber sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten muss. Jesus sprach zu ihr, Glaube mir, Frau, die Stunde kommt, zu der ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt von den Juden. Aber die Stunde kommt, und sie ist schon da, zu der die wahren Beter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit, denn so wird der Vater angebetet werden. Gott ist Geist, und alle, die ihn anbeten, müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frau sagte zu ihm, ich weiß, dass der Gesalbte kommt, das ist Christus. Wenn er kommt, wird er uns alles verkünden. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin es, ich, der mit dir spricht. Viele Samariter aus jenem Ort kamen zum Glauben an Jesus auf das Wort der Frau hin, die bezeugt hatte. Als die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben, und er blieb dort 2 Tage. Und noch viel mehr Leute kamen zum Glauben an ihn aufgrund seiner eigenen Worte. Und zu der Frau sagten sie, nicht mehr aufgrund deiner Aussage glauben wir, sondern weil wir ihn selbst gehört haben und nun wissen, er ist wirklich der Retter der Welt. Wort des lebendigen Gottes.
Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos, karmelita szerzetes teológiai professzor Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Tányos hely. Uram, te megvizsgálod a szíveket, és mindenkinek megfizetsz életmódja és tettei szerint. Átkozott az az ember, aki emberben bízik, és szíve elfordul az Úrtól. A gőgös, önelégült, Isten előtt bezárt, vele nem törődő ember nem részesedhet az isteni áldásokban. Jeremiás ezt az embert rossz, terméketlen földbe ültetett fához hasonlítja. Lehet, hogy hosszú éveken élvezi az életet, sikerekre tesz szert, de egy bizonyos ponton nagysága összeomlik, dicsősége sírásba fordul. Jól szemlélteti ezt a lakmározó gazdagról és az ajtajánál kéregető Lázárról szóló evangéliumi példabeszéd. Jézus nem gazdagsága miatt ítéli el, hanem azért, mert a gazdagságnak adta a szívét, javait mind saját élvezetére használja fel. Teljesen elfeledkezik Istenről és embertársáról. Ne keményítsd meg szívedet, és ne csukd be markod testvéred a szegény előtt, mondja az Úr. Ez az Istent megvető ember azonban megveti törvényeit is. Nincs benne semmi könyörület a koldus iránt, aki hiába próbálja legalább az asztaláról lehulló morzsákkal éhségét csillapítani. Haláluk után a helyzet megfordul. A gazdag örök szenvedésbe merül. A szegény örök boldogságra emelkedik. A példabeszéd a szegények, az éhezők, a sírók boldogságait kommentálja. Övéké lesz a mennyek országa, ahol jól laknak és mosolyognak. Ez a példabeszéd szemlélteti a gazdagok ellen mondott jajokat is. Jaj nektek, gazdagok, mert már megkaptátok vigaszotokat. Jaj nektek, akik most jól laktatok, mert éhezni fogtok. Jaj nektek, akik most nevettek, mert sírni és jajgatni fogtok. Egy más alkalommal meg azt mondta Jézus, hogy a gazdagok nagyon nehezen üdvözülnek. És valóban, a gazdagság sokszor kevésséget szül, ebből meg Isten irányában hitetlenség, az embertestvérrel kapcsolatban meg kemény szívűség származik. Ritkán lehet alázatos gazdagot találni. A gazdagság és a tisztelet közepette csak azt tud alázatos maradni, aki megérti mindezek hiába valóságát. Életét Istenben alapozza meg, s magát a gondviseléstől kapott javak egyszerű sáfárjának tartja, akinek az a kötelessége, hogy ebben részesítse rászoruló testvéreit. Nem maga az ínség üdvözíti Lázárt, hanem az, hogy ezt alázattal és türelemmel fogadta el Isten kezéből, és bízott benne. Áldott az az ember, aki az Úrban bízik. Az anyagi szegénység az üdvösség eszköze lehet, ha a lelki szegénységgel és a szív alázatával kapcsolódik össze. A gőgös szegény, ha lázad Isten és a társadalom ellen, ha haragot táplál magában, és szegény állapotából igazságtalan és erőszakos eszközök segítségével akar kitörni, nem azonosulhat azokkal a szegényekkel, akiké a mennyek országa. Az üdvösség lényegében azoké az embereké, akik elismerve Istentől való teljes függőségüket, kezéből mindenféle helyzetet elfogadnak. Kedvező vagy kedvezőtlen körülményeket, jólétet vagy nélkülözést, boldogságot vagy megpróbáltatást, anélkül, hogy túlságosan lelkesednének, vagy neki keserednének. Az alázat alapjában véve a teremtményi állapot elfogadásában áll. Az ember semmit sem mondhat magáénak. Mindent a lét és a cselekvés rendjében egyaránt Istentől kapott. Ebből az következik, hogy az ember a kapott javakat nem használhatja föl öncélúan, nem dicsekedhet vele, mint sajátjával, nem formálhat rá jogot, és nem érzi rászedetnek magát, ha számára a gondviselés szegény, alázatos, észrevétlenül egyszerű életet jelöl ki. Az alázat még azt is jelenti, hogy az ember megfelelő keretek között értékeli saját kiválóságát. Nem tartja magát többre, mint amennyit érdemel, és nem akar mások fölé kerekedni. Az alázat tehát igazság, ami Istennel és az embertestvérekkel való kapcsolatokban kijelöli méltányos helyünket, azt, ami megfelel Isten terveinek. Isten előtt állva a szegény tudatában van annak, hogy semmije sincs, s hogy Isten nélkül semmit sem tehet. Nélkülem nem tehettek semmit, mondja Jézus. Szent Pál pedig így kommentál. Isten maga ébreszti bennetek a szándékot, s hajtja végre a tettet tetszésének megfelelően. Az igazi szegény tehát bízik Istenben, tudja, hogy Isten gyermekeként szereti őt, és ezért mindig biztosan számíthat segítségére. Embertársában testvérét látja, nyitott mások szüksége előtt, siet másokkal megosztani javait, jobban kíván szolgálni, mint hagyni, hogy mások szolgálják. Úr szőlője, mosd le bűnömet teljesen, tisztíts meg vétkeimtől. Jeremiás, a népe által üldözött próféta, valamint József, a testvérei által üldözött zsidó, a szenvedő messiás előképei. A nagybőti liturgia azért emlékeztet ezeknek a bibliai személyeknek fájdalmas történetére, hogy a hívek mélyebben megértsék Krisztus misztériumát, jobban felfedezzék az emberi gonoszság szakadékait, és így készségesebben válaszoljanak a megtérésre szóló hívásra. József szomorú történetében a testvérek irítsége játssza a főszerepet. Elhatározzák, hogy megölik, és így majd megszabadulnak a fiatal álomlátótól. Egyikük könyörülete azonban visszatartja őket a büntettől. Végül is eladják 20 ezüstért. Alacsony ár, sokkal kevesebb, mint amit néhány évszázad múlva Júdás kap azért, hogy kiszolgáltatja Jézust a Sanhedrinnek. Jézust is gyötörni fogja testvérei irítsége és gyűlölete. A názáretiek az elsők, akik meg akarják kövezni. Egy apostola eladja, honfitársai, akik annyi jóban részesültek tőle, keresztre feszítik. Jézus maga foglalta össze ezt a szomorú történetet a gonosz szőlőmunkások példabeszédében. Ezek megölték uruk két szolgáját, aztán meg a fiát. A választott nép, amely elsőként kapott meghívást az üdvösségre, nem csak az Isten által küldött prófétákat utasította el és gyilkolta le, hanem ugyanígy tett Isten fiával is. A gőg, irítség, kapzsiság és gyűlölet szenvedélyei játszanak közre a József elleni összeesküvésben, és még inkább Jézus esetében. Ezekhez a szenvedélyekhez járul még a kemény szívűség és a kegyelem elutasítása. Nem csak a zsidókat szennyezik be ezek a szenvedélyek és bűnök. Többé-kevésbé mindnyájan felfedezzük magunkban csíráikat, sőt, olykor gyümölcseiket is. Eleget téve a nagybőjt hívásának, őszintén meg kell vizsgálnunk lelkiismeretünket, hogy felfedjük egyrészt a bűnöket, másrészt azokat a szenvedélyeket és bűnös vágyakat, amelyek bűnre vezethetnek. Mindennek megtérésre van szüksége. A szőlőművesekről szóló példabeszéd kezdete Izajás híres allegóriájára utal. Az Isten által telepített és nagy gonddal művelt szőlő a szüret idején nem ad mást, mint vadszőlőt. Az Úr emiatt panaszra fakad. Mit kellett volna még tennem szőlőmmel, amit nem tettem meg vele? Áttetsző kép ez a választott nép hűtlenségéről, amely felejtve az Istentől kapott jó téteményeket, hátat fordít neki. Szíve keménységében arra készül, hogy elutasítsa, üldözze, és keresztre feszítse Isten fiát. A szőlő ezért elpusztul, mondja a próféta. Mások kezébe kerül, mondja az evangélium. Az evangéliumi példabeszéd szőlője az Izraelnek felajánlott Isten országa. Minthogy azonban ez méltatlan lett, ezért elveszik tőletek Isten országát, és olyan nép kapja meg, amely megtermi gyümölcsét, vonja le Jézus a végkövetkeztetést. Ez a történet állandóan megismétlődik. Isten más embereket hívott meg a régi Izrael által üresen hagyott helyekre. Nekik adta országát. Elhalmozta őket ingyenes kiváltságukkal. Körülvette őket szerető gondoskodásával. Új népévé tette őket, az egyházzá. De most csak kevesen adnak méltó választ, és hozzák meg a várt gyümölcsöket. A szenvedélyek továbbra is befurakodnak az Úr szőlőjébe, és a szőlőműveseket szolgálvá, a hűséges gyermekeket hálátlan, kabzsi, lázadó árulóvá teszik. Vajon nem történhet meg még egyszer az, ami megtörtént Izraellel? A példabeszéd komoly lelkiismeret vizsgálatot sürget. Ne hunnyunk szemet a szenvedélyek rendetlen megmozdulásai felett. Nagy gonddal ellenőrizzük magatartásunkat, hogy megelőzzük a rossz pusztítását. Azonban bármely gonddal vigyáz is az ember, és vizsgálja önmagát. Nem képes arra, hogy szíve minden sebét és árnyékát felfedje. Természet feletti világosságra van szüksége, és ezt csak Isten adhatja meg neki. A lelkiismeret vizsgálat ezért nem korlátozódhat hűvös önmagunkba tekintésre. Isten színe elé kell állnunk. Ő benne, az ő igazságának és végtelen jóságának, örök szeretetének és számtalan ajándékának fényében kell szemügyre vennünk magunkat. Így az ember könnyebben meglátja a legkisebb foltot is. Erősebb indítást érez a megbánásra és a megtérésre. Ugyanakkor megéli, hogy jobban bízhat Istenben, mint önmagában. Az atya és fiai. Atyám, arra, hogy fiadnak nevezz, már nem vagyok méltó. Melyik Isten olyan, mint te, aki elveszed a gonoszságot, és megbocsátod a vétkeket? Így dicséri Mikeás az Urat, és így könyörök hozzá. Irgalmazd nekünk még ez egyszer, tiport össze vétkeinket, vesd a tenger mélyére minden bűnünket. Az ősi ima szép fogalmat alkot Isten irgalmáról. Ez még inkább elmélyíti az evangélium. És a tékozló fiú parabólájában a legékes szólóbban szemlélteti. A példabeszéd azt mutatja be, hogy ha az ember őszintén megbánja bűneit, bármilyen súlyosak voltak is azok, az atyai ház elhagyása, rendezetlen élet, gonoszság és a törvények megvetése, Isten megsemmisíti és elfelejti ezeket úgy, amint az ember lába alá tapos valamit, vagy a tenger mélyére veti. Isten szabadnak teremtette az embert, és amikor ez, mint a tékozló fiú, a függetlenség és lázadás egy gesztusával eltávolodik tőle, hogy a saját elképzelése szerint élvezze az életet, nem kényszeríti a jóra, nem tartja vissza erővel, hanem továbbra is szereti és visszavárja. Hasonlóan a példabeszédben szereplő apához, aki mihelyt észreveszi a visszatérőt, eléje siet. Mi több, lelkiismeret furdalást és bánatot ébresztve benne, kegyelmével maga készteti visszatérésre. Amikor pedig a bűnös, engedve a belső ösztönzésnek, új életet akar kezdeni, alázatosan és őszintén bevallja bűneit. Isten azonnal magához öleli, és ünnepet rendez neki. Visszaadja fiúi jogait, a kegyelem ruhájába öltözteti, és visszafogadja barátságába. Fiam halott volt, és életre kelt. Isten örül az ember életének. Örül, amikor látja, hogy a bűn halálából átjut a kegyelem életére. Visszatér szeretetéhez, az élet és az öröm egyetlen forrásához. A példabeszéd egyrészt arról szól, Isten milyen végtelenül irgalmas a bűnös ember iránt. Másrészt bemutatja, milyennek kell lennie a bűnös belső magatartásának, hogy irgalmat találjon. A tékozló fiú magába tér. Elismeri, megbánja bűneit. Eltökéli, hogy többé nem teszi. Visszatér atyához, és bevallja neki bűnét. Jól tudja, nem méltó arra, hogy atya saját fiaként fogadja vissza. És mégis, bízva az atyai jóságban, visszatér. Ugyanígy minden szentségi gyónást a bűnbánatnak, a megtérésre irányuló szándéknak, a megtört szív alázatának és az isteni irgalomba vetett bizalomnak kell megelőznie és követnie. Csak így lesz gyümölcsöző. A példabeszéd szól még Isten irgalmáról, a házban maradt, kötelességei iránt hű, de egy kicsit szűk látókörű, kevés szeretettel rendelkező fiú iránt. A megszokás érzéketlenné tette őt a kegyelem iránt, hogy az atya házában élhet, állandóan érezheti az atyatársaságát, ezért a szeretetlenség bűnébe esik. Túlságosan meg van győződve arról, hogy jó fiú, nem olyan szertelen duhajkodó, mint aki veszedelmes kalandok után rohan, s így ismét csak a szeretetlenség bűnébe esik. Először az atya, most pedig a testvér ellen. Ezek a jó fiúk nem szenvednek attól, hogy elvesztették testvéreiket, s amikor azok visszatérnek, csodálkoznak, s talán ingerültek is lesznek amiatt, hogy az atya azonnal mindent megbocsátott. Ez a gondolkodásmód jellemezte a farizeust, aki elítélte a vámost, a korai órák munkásait, akik méltatlankodtak, hogy a későn jöttek, ugyanannyit kaptak, mint ők. Ezeknek a fiaknak is szükségük van arra, hogy Isten irgalma kigyógyítsa őket, kevésbé felismerhető, tehát annál alattomosabb bűnükből. Isten ugyanazzal az irgalommal bánik velük, mint a tékozló fiúkkal. A példabeszédben szereplő apa kimegy nagyobbik fiához, aki méltatlankodásában nem akar bemenni a házba. Kérleli, meghallgatja kitörését, és protestálására ő mindig engedelmes volt, annyit dolgozott, és még csak egy kecskét sem kapott, hogy barátaival mulathatott volna. Egyetlen választ kap. Fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tied. Csak úgy árad az apa szeretete. Fia egy kecskét követel, mire ezt válaszolja neki, mindenem a tied. A fiú úgy érzi, őt nem szereti, hiszen számára soha nem rendezett lakomát. Az apa így válaszol, te mindig velem vagy, hát lehet ennél nagyobb ünnep. Az apa szeretetével le akarja győzni fia szeretetlenségét, ugyanakkor meg akarja vele értetni, hogy öccsét is szeretnie kell. Illik vigadnunk és örülnünk, mert öcsét halott volt, és életre kelt. Isten azt akarja, hogy gyermekei szeretetében éljenek. Ezért nyomukban van, eléjük megy, fogadja őket, és szeretettel bánik velük. Tőle kell megtanulniuk, mi a szeretet. Ez a lényeg. A nagyobbik fiúnak is meg kell vallania bűnét. Megtört és alázatos szívvel kell megvallania, hogy jól lehet, már hosszú ideje él az atyaházában, még nem értette meg szeretete misztériumát. Isten szolgálatában kitartani dicsérendő dolog. Isten azonban nem bérmunkások, hanem gyermekei szolgálatát várja. Gyermekeinek pedig szeretve kell őt szolgálniuk.
Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos Carmelita szerzetes teológia professzor Benső végtelen című szertartási elmélkedéseiből hangzottak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
A nap imája.
XIV. Leó pápa imádsága. Szent Ferenc testvérünk, te 800 évvel ezelőtt megbékélt emberként mentél halálnővérünk elé. Kérünk, jár közben értünk az Úrnál. Te a San Damjánói megfeszítetben ismerted fel az igazi békét. Taníts meg bennünket arra, hogy benne keressük minden kiengesztelődés forrását, amely minden válaszfalat ledönt. Te fegyvertelenül léptél át a háború és a meg nem értés frontvonalain. Adj nekünk bátorságot arra, hogy hidakat építsünk ott, ahol a világ falakat húz. Konfliktusoktól és megosztottságtól szenvedő korunkban járj közben értünk, hogy béketeremtők legyünk. A Krisztustól származó béke fegyvertelen és lefegyverző tanúi. Amen.
örök békét ad nekem. Jó!